Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 164. dicséret első versét, amely így kezdődik, kegyes Jézus. Dicséret első három versét énekeljük. A 300. dicséret így kezdődik, lelkem drága Jézusa.
Gyógyítsd meg, ki fogsz beteg.
Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Ámen. Imádkozz. Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban leborulunk előtted, és magasztaljuk háromszor szent nevedet, mert valóban úgy van, ahogy a Zsoltáros megfogalmazza, hogy örökké tart a gyönyörűség a te jobbodon. Nincs csodálatosabb, boldogabb idő, mint a veled töltött idő. Mert Uram, a te jobbodon, a te közeledben valóban gyönyörűség van, kimondhatatlan áldással veszed körül azt, aki hozzád jön, téged keres, aki rád figyel, és azt ígéred nekünk, hogy megismerteted velünk az élet útját. És ezért is hálát adunk, mert megismertetted velünk. Mi már tudjuk, hogy az élet útja a te drága szent fiad, az Úr Jézus Krisztus. Hiszen ő maga mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő maga az élet, ő maga az út. És Urunk, vezess minket ezen az úton az életre. Sőt, azt mondod, hogy megmutatod nekünk az élet útját, vezetsz rajta. Te magad jársz előttünk, és ezt is köszönjük neked. Töröd az utat, és a mi a te nyomodba léphetünk bele azért, hogy el ne tévedjünk. És könyörülj rajtunk, hogy soha, de soha ne maradjunk le tőled, vagy ne induljunk el más nyomot követve, hanem mindig csak arra menjünk, amerre te, mert akkor életre jutunk. És kérünk most, jöjj közel hozzánk, és segíts, hogy nyitott legyen a szívünk a te igéd előtt. Annyi mindenre nyitottak vagyunk, annyi minden bombáz bennünket, de kérünk most add, hogy a te igéd érje el a szívünket. Legyen a szívünk olyan, mint a jó föld, amiben se gyom nincs, se kövek, hanem egyedül bele az életet adó talajba hullik a mag. És ez megtörténik, akkor új növény, új élet növénye fog majd kihajtani, amelyen sok-sok termés fog jönni a te nevedre, a te neved dicsőségére. Kérünk, Urunk, hogy szent lelked által így munkáld a szívünket, tedd minél jobb talajjá, és áld meg a növényt, ha már kikelt és elindult a növekedés, hogy minél több gyümölcsöt, ha lehet száz annyit teremjen a te dicsőségedre. Kérünk így, áld meg az ige szavát az életünkben. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Hóseás próféta könyve első fejezetének az első 9 verséből, tehát az egész első fejezetet hallgassuk meg. Hóseás próféta könyvéből szól hozzánk Isten igéje. Ez az Úr igéje, amely Hóseáshoz, Beéri fiához szólt, Uzziának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében, és Jeroboámnak, Jóás fiának, Izrael királyának az idejében. Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr: menj, védj feleségül egy paráznanőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Ő elment, és elvette Gómert, Diblaim leányát, az teherbe esett, és fiút szült neki. Akkor ezt mondta neki az Úr: nevezd el Jezreelnek, mert már csak egy kis idő, és megbüntetem Jéhú házát a jezreeli vérontás miatt, és véget vetek Izrael háza királyságának. Azon a napon összetöröm Izrael íját Jezreel síkságán. Gómer újból teherbe esett, és leányt szült. Akkor ezt mondta Hóseásnak az Úr: nevezd őt így, nincs irgalom, mert nem leszek többé irgalmas Izrael házához, és nem bocsátok meg nekik. Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint uruk, istenük. De nem éjjel, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem meg őket. Miután elválasztotta, nincs irgalom nevű leányát, újból teherbe esett és fiút szült. Az Úr pedig ezt mondta, nevezd őt így, nem népem, mert nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tietek. Hóseás proféta könyvét kezdtük el olvasni a mai napon az Ószövetségből. Ez a könyv a kis proféták között kap helyet. Ugye 12 kis profétai könyv található az Ószövetségben, és ezek zárják le tulajdonképpen az Ószövetséget. A 12 kis profétának a Hóseás könyve a nyitánya. Nem azért kis profétai művek ezek, mert kevésbé volna jelentős az üzenetük, vagy kevésbé volna fontos ez a könyv, vagy a többi 11. Hanem azért nevezik kis profétai könyveknek ezeket, mert az előző könyvekhez, Ézsaiáshoz, Jeremiáshoz, Ezékielhez viszonyítva rövidebbek. Néhány fejezetből állnak, nem olyan hosszúak, mint a nagy profétáknak az írásai, de jelentősek. Miért jelentősek? Azért, mert például Hóseás könyve is úgy kezdődik, hogy ez az Úr igéje. Hát ezért jelentős. Mert ez is az Úr szava. Az Istennek a szava, üzenete, kijelentése nem egy-egy könyv terjedelmétől függ. Nem az adja meg egy könyvnek a hitelességét vagy hatását, hogy milyen terjedelemmel bír, vagy ki volt az emberi szerzője, hanem az, hogy mind ez Istentől származik. Ő üzeni az övéinek. Ugye Hóseás könyve is Izrael népének íródott. És tulajdonképpen nem is csak, hogy íródott, mert ugye először a proféta szóba mondja el. Szóba adja át az üzenetet, és majd később foglalja írásba, talán akkor már fogságban van Izrael népe. Amikor ő ezt papírra veti, már Izrael nincs, de még amikor elmondja, amikor megkezdi a szolgálatát, még van Izrael. És ugye itten többször elhangzik ez a név, hogy Izrael. Hóseásnál és a kis profétáknál Izrael már az északi országrészt jelenti. Tehát nem az egész országot, hanem a Salamon halála után ketté szakadásból kialakult nagyobbik országrészt, az északit nevezik Samária fővárossal Izraelnek. És Hóseás ehhez az északi országrészhez címzi az üzenetét. Jobban mondva, tolmácsolja, továbbadja azt, amit az Isten rábízott. És ő ezt hűségesen adja tovább. Tehát ez az Úr igéje, amely Hóseáshoz, Beéri fiához szólt. Tehát Isten megszólítja személyesen a prófétát, Hóseást. Még akkor nem proféta, vagy legalábbis ő még erről nem tud. De amikor Isten megszólítja, elhívja, üzenetet bíz rá, prófétává, vagyis Isten küldöttévé, követévé válik. Arra hívja el Isten, hogy az ő üzenetét adja át a népnek. Mondja el mindazt, amit rábízott. Őt képviselje. És a népnek meg kellene hallani, hogy itt valóban Isten szól ezen az emberen keresztül. hogy amikor Hóseást hallgatjuk, olyan, mintha Istent hallgatnánk. És ez mindig így van. Amikor Isten küldi a prófétáit, akkor ő szól rajtuk keresztül. Vagy amikor eljött az Úr Jézus Krisztus. Isten népének fel kellett volna ismernie, hogy Jézusban maga az Isten jött el közéjük, sőt most már erőteljesebben, mert Hóseás egy ember volt, aki beleszületett ebbe a világba, úgy, mint mi, de Jézus több volt, mint egy ember. Fel kellett volna ismerni, hogy rajta keresztül Isten szólítja őket. Isten az, aki a tetteivel jelet ad. Hogy lássátok meg, hogy itt vagyok, hogy kereslek benneteket, hogy ne úgy álljatok hozzám, hogy ja, hát egy újabb proféta. És ki figyel oda egy profétára? Hát mondja el a maga kis beszédét, örüljön, hogy meghallgattuk, aztán hazamegyünk, és ki foglalkozik vele tovább. Ott vannak a mi fontos dolgaink, az üzleteink, a szórakozásunk, annyi mindent kínál ez a világ. Élni kell vele. Ki kell használni a lehetőséget, hisz nem tudjuk, mi lesz holnap. Addig kell élni, amíg lehet. A proféta meg maradjon csak a templomban, a proféta maradjon az oltárnál, és így voltak Jézussal is. És a szomorú, hogy gyakorlatilag ez a jellemző a mai emberre. Mindent meghallgat, mindent komolyan vesz, meglát egy híreket, meglát egy címet, már rohan és mondja, ezt olvastam, ezt tették közzé a Facebookon, vagy azon a hírportálon, azt mondta egy ismerős, kiposztolta, mindent mondunk, minden fontos, mindenre odafigyelünk. Csak az Isten szavára nem. Az maradjon csak a templomba, be sem megyünk, meg se hallgatjuk, vagy maradjon a polcunkon. És annyi más izgalmas dolog van, amit ki lehet nyitni, el lehet olvasni, ki foglalkozik az Isten beszédével. És Isten szól. És ez a csodálatos, hogy még mindig szól. Egy ember szólít meg. Mégpedig Hóseást, aki itt az északi ország részben születik, ott nevelkedik föl, és amikor Isten őt elhívja, akkor második Jeroboám uralkodik Izraelben, de már nem sokáig, talán még egy évig, tehát az ő elhivatásának, szolgálatának a kezdete az Jeroboám király életének, uralkodásának az utolsó időszakára esik. Ez körülbelül 752-ben, Krisztus előtt 752-ben, vagy azon a tájékon volt, vagy 53-52, és 722-ben elviszik Izraelt az asszírok fogságba. Onnan kezdve megszűnik Izrael létezni. Tehát a nagyobbik országrész, csak Júda marad. Tehát 52-től 22-ig, ha jól számolom, akkor 30 esztendő. Hóseást 30 esztendeig küldi az Isten. 30 évig szól az íge. Lehetőség. Halljátok meg, amit Isten lát, amit Isten mond. Lássátok meg, ahogy ő lát benneteket. És ezt a 30 évet arra kapják, hogy korrigáljanak, hogy változtassanak, hogy komolyan véve az Isten üzenetét segítségül hívják Izrael Istenét, az egyetlen, igaz, élő Istent. Tehát olyan megdöbbentő, hogy 30 évig szól az ige. 30 évig hirdeti Isten szavát Hóseás. és rajta keresztül keresi őket az Úr. Milyen hasonlóság? 30 éve szól az ige, szabadon, senki nem akadályoz, hallgathatjuk. Rajtunk áll, hogy komolyan vesszük-e vagy nem. De nagyon komolyan kell venni. Mert itt is mi történik? 30 év után befejeződik a szó, és befejeződik Izrael számára a megtérés lehetősége. Mert Isten, amikor szól, amikor hirdetteti az ő igéjét, akkor mindig kegyelmes. Mindig azért szól, hogy még van időtök. De le fog telni ez az idő. És vajon mi komolyan vesszük ezt? Egyszer le fog telni a kegyelem ideje. És kihez szól Isten? Az övéihez. Isten először mindig az övéihez, az ő népéhez szól. És olyan csodálatos, hogy bármilyen is Izraelnek az élete, Isten még mindig nem mondott le róluk. Még mindig van 30 év, még mindig keresi őket, és így keres bennünket is. Mit is látunk ebben az igében? Az Úr szólni kezd Hóseáshoz, és ezt mondja neki az Úr. Menj, védj feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától. Itt kezdődik, hogy Isten megszólít egy embert. Sőt, mondhatnánk, beleszól az életébe. De ha még jobban akarom húzni, beleszól a magánéletébe. Hogyan? Isten beleszól a magán életembe. Megmondja, hogy kit vegyek feleségül. Megmondja, hogy hogyan alakítsam az életemet. Mit tegyek, milyen irányba megyek. Hát ezt ne. Hát persze, hiszünk mi egy Istenbe, mert valamiben hinni kell, de olyan Isten nekünk nem kell, aki beleszól a magánéletünkbe. Aki megmondja, hogy merre menjünk, mit tegyünk, hol álljunk meg. Hát olyan Isten nekünk nem kell. Ezt mondja az ember. Isten pedig azt mondja, azt üzeni, hogy igenis, én bele akarok szólni az életedbe. Nagyon meredeknek és keménynek hangzik az, amit Hóseás hal. Bizonyára meg is döbbent, hiszen tudta, és erőteljesen előjött a gondolataiban, a szívében a 10 parancsolat. Ne paráználkodj! Hát akkor most Isten olyat kér, ami szembe megy a saját törvényével. Biztos, hogy először nem volt könnyű, de megértette, hogy itt nem erről van szó, hanem az ő házassága a szemléltetni fogja Isten és népe kapcsolatát. Tehát Isten és Izrael kapcsolatát. Az a feladata a prófétának, hogy a házasságán keresztül élje eléjük az Isten üzenetét, vagy tárjon eléjük egy tükröt, hogy lássák meg, hogy ők is ilyenek. De több mint valószínű, hogy Isten nem egészen azt mondja neki, hogy egy olyan nőt vegyen el, aki utcanő. Hanem ez a nő még valószínűleg nem volt utcanő. Normál izraeli leány volt. Mert Isten biztos ilyet nem mondana, még akkor sem, hogyha ez egy szemléltetés. De majd, és gyakorlatilag így is passzol bele Izrael és Isten kapcsolatába. Hogy elveszi Hóseás azt a leányt, de az a leány hűtlen lesz. Vagyis jobban mondva már a feleség. Hűtlen lesz. Megcsalja. Menj végy feleségül egy parázna nőt, és legyenek gyermekeid a paráznától. És ahogy említettem, Hóseás nem akkor veti papírra ezeket a sorokat, amikor megkapja az üzenetet, meg amikor elmondja. 30 vagy 40 évvel később írja le, és akkor már úgy ír a feleségéről, hogy bizony parázna lett. A parázna asszonyként ír róla. Tehát ezeket is így látnunk szükséges. De a parancs az, hogy igen, vegye feleségül, és ez a nő meg fogja őt csalni, hűtlen lesz hozzá, elmegy tőle. És most már itt nem is az a lényeges, hogy Hóseásnak a házasságát lássuk, vagy egzegetáljuk, boncolgassuk, hiszen Isten, ahogy mondtuk, ezt felhasználja arra, hogy üzenjen a népének, másrészt belenézzenek a tükörbe, és meglássák önmagukat. Mert ennek ez a célja, hogy amikor majd fogják támadni a prófétát, hogy nézd, a feleséget megcsalt, hűtlen lett, akkor el tudja mondani, hogy ilyenek vagytok. Ezt üzeni az Isten, hogy ti pontosan ilyenek vagytok, mint ez a hűtlen nő. Mert ugye tudnunk kell, hogy az Ószövetségben Izrael a feleség, a házastárs, és Isten a férj. Tehát Isten és az ő népe között, mondhatnánk így, házastársi szövetség van. És amikor Izrael népe elfordul tőle, és elmegy a bálványokhoz, akkor hűtlenné válik Istennek, Istennel szemben. Mit mond az ige? Rútul paráználkodik ez az ország. Hátat fordít az Úrnak. Tehát már itt a második versben elmondja a proféta, hogy miről van szó. Arról, hogy a nép hűtlen lett Istenhez. Elfordult tőle. Elment bálványokhoz. Bálvány kultuszba kapcsolódott be. Ugye Izraelben a Bál és az Astarté kultusz erősödött meg nagyon. A lakosságnak az a java része a vezetőkkel együtt már a Bált imádták, és részt vettek ezeknek a kultuszán, amihez hozzátartoztak a termékenységi rítusok. És például Astartének a templomában kultikus prostituáltak voltak. De ugyanez volt, vagy ugyanerre a mintára működött Efézusban a Artemis istennőnek a temploma. És amikor oda Pál bevitte az evangéliumot, akkor ott nagy változások mentek végbe. Nagyon sokan kijöttek abból a kultuszból, és meglátták, hogy ami ott történik, az Isten előtt bűn. És amikor átadták az életüket Jézusnak, megtisztultak ebből a bűnből. Már nem folytatták azt, ami addig magától értetődő volt. De Izraelhez hiába küldi Isten a prófétákat, nem hallgatnak rá. Nem hallgatnak rá, mert a bálványkultusz vonzóbb. Sokkal lazább erkölcsöt mutat, meg vár el, mint Isten. És inkább ezt tetszik a népnek. Másrészt meg vannak tévesztve. Ugye, mert második Jeroboámig az ország nagyon jól élt. Izrael nagyon gazdag, fejlődő ország volt. Az emberek jólétben voltak. És úgy gondolták, ha jól élünk, akkor minden rendben van. Akkor az Istennek is tetszik az életünk. Csak nem vették észre, vagy nem akarták észrevenni, hogy pontosan a jólét miatt elszakadtak az Istentől. Majd a második fejezetbe fogjuk olvasni, hogy oda jutnak el, hogy már nem Istennek adnak hálát mindazért, amivel rendelkeznek. Azt mondja a proféta, nem ismerte fel, hogy én adtam neki gabonát, mustot, olajat. Ezüstöt is bőven adtam neki, meg aranyat is. Nem ismerik el. Nem azt gondolják, ezt a mi erőnk, vagy a Bál adta. Úgy, mint a mai ember már minden sikert, eredményt magának tulajdonít. Csak magában bízik. És mit mond még a proféta? Ezüstöt is bőven adtam, aranyat is, amit ők Bálra költöttek. A bálványokra, az idegen kultuszra. És nem Isten dicsőségére, és Isten országának az építésére. Tehát mit mond ez az ország, hátat fordít az Úrnak? Tehát Hóseásnak a feleségével való kapcsolata ezt szimbolizálja, ezt ábrázolja, hogy Izrael hátat fordított az Úrnak. És milyen tragikus ezt látni. Milyen fájdalmas, hogy Isten azt mondja, hogy ezek hátat fordítottak nekem. A hátukat mutatják nekem, és távolodnak tőlem. Ugye? Ez azt jelenti, hogy először szembe voltak velem. Beszélhettem velük szemtől szembe. És ők is válaszoltak, meg figyeltek rám. De eljött az idő, amikor hátukat fordították nekem. Vagyis már nem érdekelte, hogy mit mondok. Már nem hallgattak a szavamra. És milyen megalázó az, amikor valaki hátat fordít a másiknak, nem figyel oda a szavára, és ott hagyja, és megy a maga feje után. Izrael megalázta az Urat, és elment a bálványok felé. Ugye ő elment, elvette Gómer, Diblaim leányát. Hát ez a proféta élete, és ez a hívő élet, hogy Isten valamit mond nekem személyesen, és aztán én annak engedelmeskedek. Úgy, mint a proféta. Nem mérlegelek, nem azon gondolkodom, hogy hát mit szólnak hozzá az emberek, kinek mi a véleménye, azon sem gondolkodom, hogy hát ez logikus lépése, hanem mivel Isten mondta, megyek és teszem. Tehát Hóseásra ez a jellemző, hogy engedelmeskedik az Úrnak. Teszi, amit mond, akkor is, ha nem érti. És Isten embereire is ez volt a jellemző. Gondoljunk Noéra. Isten azt mondta, hogy nézd, építs egy bárkát. De hol? A sivatag közepén. Ott, ahol esély nincs arra, hogy olyan víz legyen, ami azt a úszó berendezést meg tudja majd emelni és mozdítani. Értelmetlennek tűnt a parancs. Ráadásul ezért támadták is Noét, kigúnyolták, megvetették. Lehet, hogy bántalmazták is. És mégis engedelmeskedett Istennek. Miért? Mert tudja, hogy Isten nagyon is tisztában van azzal, hogy mit mond és mit kér tőlük. Igen, Isten tudja, hogy ő mit kér. Tudja, hogy mit mond. És merjünk ebben bízni. Hogy mindig tudja, hogy mit mond. És így engedelmeskedett Noé is. És amikor feleségül veszi Gómert, akkor születik egy gyermeke, egy fia, és nevet kap. Isten adja meg annak a gyermeknek a nevét, mert a névnek is üzenete van. Mi is a neve? Jezreel. Ami azt jelenti, hogy szétszóratás. Tehát az első fiúnak a neve üzeni, hogy ne hallgassatok azokra, akik hamis megnyugtatást adnak nektek. Hogy nincs semmi baj, akkor sem, ha közeledik Asszíria. Ne féljetek, mert Isten meg fog benneteket oltalmazni. Ne féljetek, béke és biztonság. Ne féljetek. És mit mond Pál? Hogy amikor ezt hirdetik nektek, hogy béke és biztonság, akkor tör rátok hirtelen a veszedelem. Igen, amikor ember békét és biztonságot hirdet, akkor jön a veszedelem. Itt is azt mondták, ne hallgassatok Hóseásra, elment az esze. Mi baj lehetne? Mi vagyunk ezen a földön az Isten egyetlen népe. Megoldalmaz. És nem vették észre, nem akarták észrevenni, hogy Isten az ő népét is megítéli. Ha az ő népe nem úgy él, hogy az bizonságtétel legyen, akkor Isten megítéli. És mi azt gondoljuk, hogy nem ítéli meg az egyházat. Hát az egyház feladata is, hogy úgy éljen ebbe a világba, hogy az bizonságtétel legyen. Mit mond Jézus? Ti vagytok a világ világossága. A lámpa világít, hol a sötétben. Észre lehet venni, hogy ott van egy fényesség. És lehet látni tőle. A világosság különbözik a sötétségtől. Hát ti vagytok a világ világossága. És el kell gondolkodnunk, hogy a mai egyház különbözik-e? Világít-e? Észre lehet-e venni, hogy más, mint a világ? Észre lehet-e venni? Hogy más az életünk, más a házasságunk, más a beszédünk, a gondolkodásunk, másra tesszük a hangsúlyt, mint a nem hívők, észre lehet-e venni? Másképp viselkedünk, másképp éljük meg az emberi kapcsolatokat. Mentesek vagyunk szenvedélyektől. Észre lehet venni. És hogyha már itt tartunk, fontos megjegyezni, hogy Hóseás házassága nem azért kerül be a Bibliába, hogy erre majd lehessen hivatkozni. Hogy emögé elbújjunk, és takargassuk az életünk romlottságait. Mert mi még az Isten igéjét is föl tudjuk használni, hogy elbújjunk. Mert ha valami tönkremegy egy házasság, nem azt fogjuk mondani, hogy elrontottam. És Uram, könyörülj, és segíts rendbe tenni, vagy bocsásd meg, ha teljesen tönkrement, hanem mit mondunk? Hát, Hóseás felesége is parázna volt, vagy ha úgy értjük, Hóseásnak is azt mondta az Isten, hogy paráznát legyen feleségül. De nem azért, tehát itt ez a rész, ez nem egy család minta, nem egy házassági minta, hanem ez micsoda? Az Isten akaratának a megjelenítése. Mert nem értik a szót Izraelben. És Isten még ad egy lehetőséget, ha oda éli eléjük az üzenetet Hóseás, hát ha látni fognak. Hát ha meglátják, hogy mi vagyunk a hűtlenek, és bűnbánatot fognak tartani. És keresik az Urat. A következő fiúnak, vagy a következő gyermeknek a neve, aki leány, nincs irgalom. Milyen döbbenetes ezt hallani az Istentől, hogy ezt üzeni, hogy nincs irgalom. Mit is mondom? Isten szeret. Az Isten mindent megbocsát, és mindenki üdvözülni fog. És nem akarjuk látni, hogy Isten azért küldte a fiút, Jézust ebbe a világba, mert bűnbánat, megigazulás nélkül nincs örök élet. Krisztusban való hit nélkül, a golgotai kereszt előtt való leborulás nélkül nincs új élet és nincs üdvösség. Nincs irgalom. De ez nem azt jelenti, hogy Isten azonnal véget vet az ő életüknek. Meg nem is ő vet véget, hanem azt jelenti, már oly sokszor megkönyörültem rajtatok, de mégsem változtatjátok meg az életeteket. Nem fordultok hozzám, nem dobáljátok ki a bálványokat, továbbra is emberekbe, vezetőkbe, bálványkultuszokba hisztek és bíztok. Nem tőlem várjátok a segítséget és a megoldást. És eljön az idő, amikor lejár a kegyelemnek az ideje. Nincs irgalom. Eljön az idő, amikor már nem lesz lehetőség megtérni, korrigálni. Mert jön Asszíria, és elviszi a népet. De Isten, hogy jól lássuk a dolgot, kijelenti, hogy Júda házához azonban irgalmas leszek. Ugye egyik helyre nincs irgalom, másik helyen irgalmas leszek. Miért? Mert ha olvassuk az igét, akkor fogjuk látni, hogy Asszíria eljut Jeruzsálemig. Ott már nagyon nehéz lesz a helyzet, körbe kerítik a város, az asszír hadsereg katonái. És már azt gondolják, végünk van. De ott van Ezékiás, aki nem figyel az ellenség erejére, de gúnyolódására sem. Nem hallgat arra sem, amikor meg akarják ingatni a hitét azzal, hogy a követ, az asszír király követe, mondja, ne hallgassatok Ezékiásra, becsap benneteket. Hát mi letaroltuk a fél világot. És tudjátok, ahány országot elfoglaltunk, annak mindnek volt Istene. De egyik Isten se tudta megmenteni a maga népét. És az asszír követ ezt kiabálja a várfalon lévő nép számára. És Ezékiás nem rendül meg. Tudja, hogy ez az ördög hazugsága, mert ő ismeri az élő Isten. És elmondja a népnek, hogy persze, hogy nem tudták megmenteni a népeiket, az isteneik, mert azok nem istenek. És itt kell látni. Hiába van rengeteg Isten, bálvány, szent, meg nem tudom mi, azok nem istenek. Az egyedüli Isten a Jézus Krisztus atya. És ez az Isten lett emberré Jézusban. És ez az Isten megmenti az ő népét. Amikor Ezékiás bemegy ezeket a gúnyolódásokat, ezt a lelki terrort halva bemegy a templomba, imádkozik, elmondja Istennek, hogy mit is mondott a követ, sőt a tőle kapott levelet kiteríti a templomba, és Istentől kér segítséget, Isten elmondja, hogy igen, meglátod, megszabadítalak, emberileg esélyesen volt a népnek, de Isten megszabadította őket. Vagyis, ahol bűnbánatot tartanak, ahol Istenben bíznak, ahol nem fordulnak a bálványhoz, amikor nem addig tart a hit, amíg minden rendben van, hanem a bajban is tudom, hogy az én Istenem meg fog szabadítani. Lehet, hogy kell egy kicsit várni. Lehet, hogy nem múlik el azonnal a probléma, nem gyógyulok meg másnap, de tudom, hogy meg fogok gyógyulni, mert ő meggyógyít. És tudom, hogy megoldja a problémámat, és tudom, hogy leveszi a terheket. És az ő igáját adja nekem, ami gyönyörűséges. És ahol ott van ez a bizalom, és ott van a bűnbánat, ott Isten megoltalmazza az ő népét, ott van irgalom, mert az Úr irgalmas szívű, mert az Úr szánakozik az ember nyomorúságán. Hányszor olvassuk, hogy Jézus megszánja a hozzámenő embereket, mert úgy látja, mint akik betegek, nyomorultak, mint a pásztor nélkül való juhok. Igen, hogyha úgy keressük őt, hogy megvalljuk, hogy rád van szükségünk, mert nélküled elveszett, nyomorult vagyok, akkor ő könyörül rajtunk. De itt mondja, hogy Júdához irgalmas leszek, nem íjjal, nem karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem meg őket. Hát nem csodálatos. És legtöbbször pontosan itt buktak. Ha fenyegetettség volt, úgy gondolkodtak, egy hadsereget másik hadsereggel lehet legyőzni. És mit mond Isten? Ne hadseregben, ne a lovak, a fegyverek erejében bízzatok, hanem egyedül bennem. Mert nekem a szabadításhoz nincs szükségem emberi eszközökre. Isten szuverén Úr a szavával, a cselekedeteivel, a történelem befolyásolásával el tudja érni az övé megszabadítását. A harmadik gyermek neve nincs irgalom. Vagyis a harmadiké nem népem. Nem népem. És mit mond, hogy bizony elviszik őket, és ők már nem az én népem. Nem az én népem, mert nem hallgattak rám. De milyen jó is volt hallani, amikor a római levélben, hiszem kedden olvastuk, Pál apostol új szövetségig összefüggésbe hozza ezt az igét, és fölismeri, hogy az evangélium által, akik addig nem voltak az Isten népe, a nem zsidók, a pogányok is, Krisztusban Isten gyermekeivé lehetnek. Mind azok, akik fölismerik, hogy szükségük van Istenre. És ha valakinek az élete úgy telt Isten nélkül, de egyszer csak eljut oda, hogy minden bajomnak az a forrása, hogy nem ismerem az élő Urat, és oda megy, keresi, és leborul előtte, az megtapasztalhatja, hogy nem népemből, népem lesz az Isten gyermeke, Jézus tanítványa. Hát így áldja meg az Úr az ígét, a szívünkben, az életünkben, és az egész életünket. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük az ígét, olyan csodálatos vagy Te, hogy mindig keresel bennünket, keresed a Te néped még akkor is, amikor hátat fordít neked. Mert Uram, nem csak Izrael népe fordított neked hátat, hanem mi is gyakran. Hiszen amikor emberektől, amikor bálványoktól, amikor pénztől, egyéb dolgoktól várjuk az életünk változását, az mindig neked való hátat fordítás. De kérünk, végezd el bennünk, hogy most odaforduljunk hozzád, és kérjük a Te segítséged, hogy egyedül benned bízunk, ahogy tette Ezékiás és Júda királya. Hogy oda ment a templomban, leborult, kiöntötte a szívét, megvallotta a hitét, megvallotta azt, hogy Te vagy az élő Isten egyedül. És hogyha más népek istenei kudarcot vallanak is,
Az azért van, mert azok nem istenek, mert rajtad kívül nincs Isten. És hogy tudjunk megvallani mi is téged, így Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az egyedüli Kyriosz, te vagy az egyedüli Úr, nincs hozzád fogható. Te vagy az, aki odaadtad az életedet a kereszten azért, hogy általad mi is életre juthassunk. Te vagy az, aki kiemelsz a bűn nyomorúságából, és megáldasz a te országod minden gazdagságával. És kérünk ad, hogy az életünk ezt a gazdagságot, ezt a töbletet tudja megélni, és oda vinni mások elé. Urunk, könyörülj, hogy még meghalljuk a szót, a te szavadat. Könyörülj, hogy még az a világosság beragyogja minél több ember életét. Mert igazi változást, Uram, csak a benned való élő hit adhat nekünk. És hogyha te nem szólsz, ha te szabad nem jut el a szívünkig, ha mi nem engedelmeskedünk neked, akkor minden marad azon az úton, amelyen több ezer éve jár. Akkor marad, Uram, a szegénység, a nyomorúság, a háború, az igazságtalanság, a hűtlenség, a szeretetlenség, mert Uram, csak akkor lesz más az életünk, ha a szívünket, a lényünket te töltöd be. Kérünk így, jöjj közel hozzánk, és ragyogtasd fel a te dicsőségedet az életünkbe, és tégy engedelmes szolgáiddá, hogy világítsunk ott, ahol vagyunk. Könyörgünk a betegekért, Uram, könyörgünk azokért, akik még nem ismernek téged, akik ettől a világtól várták a boldogulást, hogy tudjanak hozzá kiáltani, úgy, ahogy Bartimeus is tette, hogy Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam, és eléd visszük a gyermekeket, a családokat, a szenvedélyektől megkötözötteket, könyörülj rajtuk, és adj, Uram, szabadítást nekik, és az, hogy már új életben teljen az életük. És hadd lássák, hogy van üdvösség általad. És könyörülj, Uram, így egyházunkon, népünkön, és ezen a világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk istentiszteletet itt a templomban, előtte 10 órától presbiteri gyűlésre kerül sor. Hirdetem, hogy jövő héten Nagymegyerben, a nagymegyeri gyülekezetnek a templomában kedd, szerda, csütörtök, péntek este 6 órától evangelizációra kerül sor. És erre az alkalomra szeretettel hívják és várják gyülekezetünk tagjait is, de kedden és csütörtökön ettől függetlenül itthon is megtartjuk az istentiszteletet, tehát aki oda akar menni, az ott vesz részt, és aki pedig itt, ugyanúgy lesz istentisztelet. Istentiszteletünk végén pedig énekeljük el a már megkezdett 300. dicséretünknek a 4. versét, Kegyelem vagy égi jó.
Kegyelem vagy égi jó, minden bűnt eltörül, majd tisztogass Oh,